szerint, amikor a tégedet megnyitjuk, szeretnénk, ha hozzánk szólnál, fel tudnánk gondolni a mi kapcsolatunkat vele, és megerősíteni a meg. Európában mindannyian reformák vagyunk, egyébként nagyon különbözőek. Ez abból ered, hogy mindenkinek van édesanyja, vagy volt édesanyja. Nincs sem más út, hogy erre a világra érkezhetünk, csak egy édesanyján keresztül. Azzal együtt, hogy van egy ilyen nap, hogy az anyukákra különös hangsúly kerül, ezzel egyetértünk, és azt mondjuk, hogy ez itt rendben van. Azzal viszont nem feltétlenül érthetünk egyet, hogy az anyukáról úgy beszélünk, vagy úgy gondolkodunk, mintha önmagában is teljes egész lenne, mert az ige azt mondja, és különösen a példabeszédek könyvéből, amit tanultunk, olvastunk, és volt egy ilyen szakértői mondat, amit olvashattunk a tanulmányban, ami úgy hangzik, hogy a legtöbbet azzal tudjuk adni a gyerekeinknek, hogyan tudjuk ezt folytatni, hogyha az anya szereti az apát, a apa szereti anyát. Tehát egy család egysége az, ami egy olyan bibliai ideál, amit még egy anyák napján sem hagyhatunk ki. Persze ezzel minden bizonnyal sok gyerek tudna vitatkozni, mert ha a gyerekeket megkérdeztük volna, hogy milyen ajándékot szeretnének, akkor már azt mondták volna, hogy jobb egy mobil, mint az, hogy holnap is anya megcsókolja apát, vagy apa az anyát. Egy ideje délelőtti alkalmakon az Isten képről beszélünk, és szeretném, hogyha ezt a gondolatsort folytatnánk most is. Azt kérdezném, hogy kihez tudnátok leginkább az Istent hasonlítani? Apához, vagy egy anyához, akkor mi az első gondolat, ami bejön, ami beugrik rögtön? Apa. Miért apa? Mert így is szólítjuk, hogy mi atyánk, de ahogy a héberben kifejezettem, ha le tudnánk szó szerint fordítani, hogy apa vagy apuci, tehát egy ilyen közeli apai kapcsolatot feltételező szó, és valószínűleg kevesen gondolnak arra, hogy a Bibliában Isten nagyon sokszor anyához hasonlítja magát. Mert vannak olyan jelen tulajdonságok, amit másként nem lehet elmondani, csak pont azzal, hogy egy anya szerepében mutatkozik. És ebből a csoportból szeretnék három egyszerű képet eleveníteni, ha már nagyon sok képet látunk itt, szeretnék hárman hozzátenni. Az első kép arról szól, hogy nincs nagyobb védelem, mint az anyához. Néhány hete meghalt valaki egy erdélyi falban, és a hírekben így szerepelt már megint egy medvetámadás. Valóban ez történt, a medve ölte meg az embereket. Mivel engem érdekelnek ezek a történetek, a másért nem azért, mert újra táborokat szervezek Erdélybe, másosorban pedig én is találkoztam már medvével, de ilyen intim közeli kapcsolatunk még nem volt. Ezért utána mentem egy kicsit a történetnek, hogy igazán hogy esett meg ez a szomorú vége, és kiderült az, hogy a mi emberünk megközelítette a barlangot, ahol nem először járt, helyi volt, tehát tudta, hogy ott medve lakik, és azt is tudta, hogy az évnek ebben a hónapjában megszülettek a bocsok, és szerette volna feltenni ezt a fényképet, egy közeli anyakép bocs képet a Facebookra. Az anya medve nem szeretett volna Facebookra kerülni, és egyébként is veszélyként élte meg ezt a fajta látogatást, amit ő nem rendelt meg és nem hívott, ezért rövid úton eltávolította a veszélyforrás. A bocsok megmenekültek, a fényképezőt eltemették. Nagyon érdekes, hogy az állatvilágban az Isten ezt az ösztön az anyákba belehelyezte, hogy minden áron védjék meg a gyermekeiket. És érdekes, hogy egy optalan állat, aki túl sok filozófiát és teológiát nem tanult, ezt meg tudja csinálni, igen, néha azért eltéveszti, hogy mikor alkalmazza, vagy mikor nem, de a biztonság kedvéért mindig alkalmazza, amikor gyerekek vagy bocsok vannak a közelében. Mennyivel igaz ez az emberre, mennyire igaz ez egy anyára, aki a világ legszebb és legszelidebb lénye, ahogy a gyerekektől hallottuk, de azt a kérdést senki nem tette fel, hogy mit csinál anya, amikor téged valaki bánt az apa. Hát ez az anya oroszlán ösztön, vagy anya medve ösztönök előjönnek. Hát ez az, amire egy anya bármi áron kész, hogy védje a gyermekét. Egy állat képes valamelyes kiskorában is védekezni, de egy csecsemő nem képes. Teljes mértékben az anyára szól. Itt a szülőkre szól. Hogyan veszi át Isten ezt a képet? Az anyának ezt a védelmező képét. Ézsaiás 49.15-ben ezt olvasom. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e néha gyermekét, ha mások megfeledkeznének is? Én nem feledkezem meg róla. Hát azt kérdezi a néptől, hogy ismeritek-e ezt a képet, amikor az anya védi, nem hagyja ott, nem felejti ott a csecsemőjét. De ha egy anya ezt megtenné is, ez a kivétel velem nem történik meg. Én az én gyermekeimet nem tudom oda a prémát. Azt mondja tovább a 91. Zsoltárban, hogy tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. És ezt a képet veszi át Márti, amikor ezt az idézetet hozza. Jézus azt mondja, hogy hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyai alá gyűjti a csibét. És hogy folytatja? De ti nem akartál. Az Isten oltalma soha nem jelent kényszer. Isten soha nem erőszakolja rájuk az ő oltalmát, az ő jelenlétét, az ő értékrendjét. Hanem azt mondja, ha egy ember úgy dönt, hogy az Istennel összeköpi az életét, akkor abból, ebből a biztonságból senki ki nem ragadja. És az Jézus megerősíti, amikor itt járt a Földön, azt mondja, hogy örök életet adok neki, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ez nem azt jelenti, hogy semmi baj, probléma nem történhet, nem lehetünk betegek, nem lehet anyagi gondunk, vagy ha nem vigyázunk, nem üthet el egy autó, nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy valaki összeköti az életét az Istennel, és igényli azt az ajándékot, az örök életet, semmilyen hatalom nem vehet ki az Isten kezéből. Ezt nem veheti el tőlünk senki. Isten úgy oltalmaz minket, mint egy anya medve a bocsokat. Senki nem veheti el tőlünk ezt a kapcsolatot az Istennel. A második kép, nincs jobb érintés, mint az anyáik. Ezt már elmondták a gyerekek. A gyerekeink, amikor kicsik voltak, mindig hozzám jöttek, a biciklizni akartak. Ha menni szerettek volna valahová, akkor is velem próbáltak alkut kötni, ha este birkózni kellett, akkor is hozzám jöttek. De ha bármilyen probléma történt, ha elestek, ha megütötték magukat, soha nem jöttek hozzám. Mindig az anyukhoz mentek. Mert az anya érintése, anyagi gazdalása, az a legtöbb, ettől is több. Ézsaiás 66.13, ezt a képet veszi át Isten, és azt mondja, ahogyan az anya vigasztalja fiát, lányát, úgy vigasztallak én titeket. És milyen az Isten érintése? Amikor Jézus a Földön járt és bemutatta, hogy milyen az Isten, az ő érintésére emberek meggyógyultak. Bénák lábra álltak. Némák megszólaltak, a vakok láttak. Vagy akik lelkileg betegek voltak, azok meggyógyultak. A bűnöket megbocsátottak. Megváltozott az emberek élete, jellem. Ma hogyan tud az Isten megérinteni bennünket? János evangélista a második nemzedéknek azt mondja, hogy ne sírjatok amiatt, hogy Jézus már nincs köztetek, mert Jézus szava
ugyanolyan erős és hatásos, mint az érintése. Ma az Isten szava is meg tud érinteni bennünket. És ma is ugyanúgy történik, hogy lelkileg meggyógyít, lelkileg talpra tud állítani az Istennel való közösség. Tehát nincs nagyobb védelem, mint az anyáé, csak az Istené. És a második kép, nincs nagyobb érintés, nincs jobb érintés, mint az anyáé. Tegyük az Isten érintésre. És a harmadik kép, így hangzik, nincs nagyobb megbocsátás, mint az anyáé. Júdás 5. könyvben, 32. fejezet 18. versében az Isten pont ezzel az anyai tulajdonsággal azonosul, amikor azt mondja, kősziklátdal, aki nemzet, nem törődtél. Elfeledted Isten, aki világa volt. Megjelenik az Isten, aki az anya képébe lép, és azt mondja, ugyanolyan kapcsolat van köztünk és köztetek, mint ahogy egy anya világra hozza a gyerekét. Ugyanúgy az Isten életre hívott, új életre hívott. Hogy lehet, hogy elfeledkeztetek arról, aki a világra hozott benneteket? És ebben a kijelentésben, és talán az anyák érzik, hogy mennyi fájdalom lehet ebben? Amikor egy anya elveszíti a gyerekét, akit a világra hoz. Elveszítheti sokféleképpen, de mennyire fájhat egy anyának, hogy elveszíti azt, aki világra hozott. Vannak olyan esetek, amikor már gyerek nem beszél a szülővel, szülő nem beszél a gyerekkel. És az Isten azt képzeli, hogy azt mondja, hogy hogyan lehet elfelejteni azt, aki a világra hoz. Mennyi fájdalom van ebben az Isteni kijelentésben. De bármit mond az ész és a logika, az élet tapasztalat azt mondja, és az Isten ezt emeli föl, hogy nincs az az anya, aki ne tudna megbocsátani a gyermekének, aki visszatér hozzá. Ha újra elmegy, újra visszafogadja. És Isten azt mondja az ő népének, pontosan ez van köztem és köztetek, én elhúzhatok engem. De ha visszajöttök hozzám, akkor ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, mert én megbocsátó Isten vagyok. Amilyen megbocsátó az anya. Ahogyan érez egy anya az iránt, akit a testében hordozott és világra hozott, ugyanazt érzem én veletek kapcsolatban, mint Teremtő Isten. Mindegy, hogy honnan jössz, mindegy, hogy hova mentél el. Ha visszajössz, ha újra kezdjük a kapcsolatot, ha elfogadod ezt az értékrendet, és ha szerint kezdünk együtt, én ott fogjuk folytatni, ha megbajtunk. Én megbocsátok teljesen. Isten megbocsátása nem ismer határokat. Jeremiás könyve 31. fejezete pont erről beszél. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat. Ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat. Mert mindenki ismerni fog engem. Kicsinek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé a vétkeiket. Mindegy, hogy honnan térünk vissza. Az Isten azt mondja, nem hozom fel többet a vétkeidet. Nem emlegetem többet a múltat. Nem csak megbocsátom, hanem meg is gyógyítom azokat a sebeket, amiket akkor szereztél, miközben távol voltál tőlem. Nem, hogy nem fogom felhátolni, hanem meggyógyítom ezeket a sebeket. Én azt gondolom, Isten minden édesanyába belehelyezte egy kicsit a saját arcképét, és bennük láthatjuk, hogy milyen ő. Az Isten nem csak az Atya Isten, hanem ezekben a képekben az Isten úgy jelenik meg, mint egy anya, aki védi az ő gyermekeit. Tehát nincs nagyobb védelem, mint az anyái. Az Isten megjelenik úgy, mint az az anya, aki megérinti a szeretteit, mert nincs jobb érintés, mint az anyái. Az Isten megjelenik úgy, mint aki megbocsát, mert nincs nagyobb megbocsátás,
mint az agyáit.
Amikor azon fáradozunk, hogy megismerjük Isten, ebbe a puzzle-ba vegyünk bele az Isten anya képeit a Bibliában. Mert az egész keresztény életünk attól függ, hogy milyen az Isten kép. Milyennek látjuk az Isten. A torszűrőn keresztül egy torsz képet látunk, akkor ez fogja feldíteni az életünket. Vagy ha az Isten olyannak látjuk, amilyen, az ő jellemét úgy, amilyen az viszonyul hozzá, akkor ez átalakítja az életünket. Mi ez a három kép? Nincs nagyobb védelem, mint az anyáé. Nincs jobb érintés, mint az anyáé. És nincs nagyobb megbocsátás, mint az anyáé. És mind háromban, mind három képben lássuk meg azt az Istent, aki a kezébe vett, és azt mondja, ebből nem ragadhat ki senki. Aki megszólít és megérint és átalakít a jövőjével, a jelenlétével, és aki megbocsát, visszafogad, és azt mondja, hogy kezdjük újra, ott folytatjuk, ahol a bal. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, amikor a Te igédben nézzük a Te arcodat, olyan sokat jelent nekünk, hogy egy ismert tapasztalathoz vezetsz vissza. Talán nehéz a megfoghatatlan, a láthatatlan befogni, megérteni. De azt, hogy milyen az anya, azt érti, abban van tapasztalat. Úgyis, mint szülőknek, és úgyis, mint akik gyerekek is voltak. Úgy szeretnénk megtapasztalni, megérteni azt, amit Te mondasz magadról, hogy válad van védelem, hogy azt az ajándékot, amit kaptunk tőle, az örök élet ígéretét, ami nálad maradunk, ha veled maradunk, senki nem veheti el tőlünk. Nincs az a hatalom, sem a földön, sem a földön kívül, akinek engedett, hogy kiragadjon, addig, amíg ezt mi is ingyakorlunk. De ugyanakkor csodáljuk, hogy emellett ott van az a szabadság. Hogyha mi nem akarjuk, akkor hagyod, hogy ne akarj. Akkor bármennyire is fájdalmas, de te el tudsz engedni. Köszönjük azt is, hogy megbocsátó Isten vagy. Úgy, mint egy anya. De mégis meggondoljuk és visszatérünk hozzá. Akkor nem kell szégyenkezve élünk tovább veled, hanem nem emlegeted a múltat, megbocsátod és meggyógyítod a sebeket. És köszönjük a Te érintésedet, a szavadat, az igét, amivel hozzánk szólsz, amivel, ami jelenünket alakítod, amivel erőt és új energiát adsz az életünkbe. Köszönjük neked a Te közelségedet. Adj ehhez szemet, fület észrevenni, időt lecsendesedni, hogy meglássunk téged. Adj bátorságot, hogy kitegyük magunkat a Te hatásodnak, akár azzal, hogy az igét olvassuk, vagy azzal, hogy imádkozunk, azzal, hogy közösségben vagyunk. Megengedjük, hogy közeljék hozzánk. Ez a közelség, ez az érintés talpra állítson bennünket lelkileg. Te látod, hogy erre szükségük van. Te ismered mindenkinek a szívét, életét, aki itt van. Hogy kinek miben kell megújulnia. Ki miben vár segítséget, gyógyulást. Add meg ezt, ha bárki segítségül hívd és kéri ezt. Kérjük, hogy áld meg az anyukákat, akik itt vannak, vagy akik nincsenek itt. Saját szüleinket, gyerekeink, anyukáink, áld meg, Urunk, hogy érezzük azt, hogy a hivatásuk tőled van, és miközben anyák, közben téged, a Te jellemedet képvisel. Hát, hogy ennek a jutalmát, ennek az örömét át tudják élni, és hát miért ne kérhetnénk azt, hogy az örök életben egy örökké valóságon áll. tovább folytatódhasson. Az az öröm, amit itt már elkezdtettek a földi életben. Urunk, azokért az anyákért is imádkozunk, akik terheket vagy sebeket hordoznak. Ahol talán megromlott a kapcsolat gyerek és szülő között. Hát, hogy ezeket a terheket is le tudják tenni gyógyulásért hozzád nálad. És te fordítsd az apák, atyák, anyák szívét a fiakhoz és a lányokhoz, és a lányok fiúk szívét az atyákhoz. Megígérted, hogy ha ezért imádkozunk, akkor ez megtörténik, mert olyat kérünk, ami a te értékrendben benne van. Ad ezt átélni ennek az örömét is. Mindezt a te nevedért, Jézus Krisztusért kérlek. Amen. Sem nem olyan, mint a szobrász, aki márványba vési, nem is olyan, mint az író, aki ékes szavakba önti a nemes gondolatokat, sem nem olyan, mint a zenész, aki dallamban fejezi ki érzelmeit. Az anya feladata, hogy a menny segítségével kialakítsa Isten képmását, az emberi életben. Amen. Amen.